képes jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató testvérek, Isten szent igényét János evangéliuma 21. részéből az első 14 versből olvasom, ezt találjuk ki. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél, megjelentette pedig eképpen. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akik kettősnek hívtak, és Nátánael, a galileai Kánából való, és az Ebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül. Mondta nekik Simon Péter, elmegyek halászni. Mondták neki, elmegyünk, mi is te veled. Elmentek, és azonnal a hajóba szálltak, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. Mondta azért nekik Jézus, fiai, van-e valami ennivalótok? Feleltek neki, nincsen. Ő pedig mondta nékik, vesétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda vetették azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szólt azért az a tanítvány, akit Jézus szeretett, Péternek, az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy ott van az Úr, magára vette az ingét, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítványok pedig a hajón mentek, mert nem messze voltak a parttól, hanem mintegy 200 síngnyire, és vonszolták a hálót a halakkal. Mikor azért a partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondta nekik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felszállt Simon Péter, és kivonta a hálót a partra, amely tele volt nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyi volt, nem szakadozott a háló. Mondta nekik Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te, mivel hogy tudták, hogy az Úr ő. Oda ment azért Jézus, és vette a kenyeret, és adta nekik. És hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadt a halálból. Kedves gyülekezet, ez a történet egyedül János evangéliumában fordul elő, és milyen jó, hogy János ezt a hagyományban megtalálható eseményt összegyűjtötte és feldolgozta, mert van egy másik, szintén csak az egyik evangéliumban megtalálható történet, amihez ez nagyon hasonlít, az Lukács evangélium a 5. részének az elején olvasható, és ugyanígy játszódik, ugyanígy a galileai tengeren, vagy Tibériás tengeren, vagy Genezáret talán, vagy Kineret, annyiféle néven említik ezt a nagy vízgyűjtő helyet, ma is Izrael ivóvíz kincsének a nagy tartálya, nagy természeti tartálya, ez minden gyerek tudja, hogy milyen magas a vízszint ebben az ország vízben szegény területen van, és hát innen nyerik az ivóvizet Izraelben, Jordániában, leginkább. És azt is tegyük hozzá, hogy ez a hely Jézus működésének, Jeruzsálemet leszámítva a helyszíne. Mindenek körül a tó körül zajlott, és ez a Lukács evangélium a 5. részében található történet azért is fontos, azért figyelünk egy kicsit rá most, mert én úgy érzem, arról van szó ebben a mostani történetünkben, hogy Isten időnként visszavisz bennünket életünknek egy meghatározó pontjára, ahol valami változás történt velünk, ahol önmagunkat, helyünket a világban, a vele való kapcsolatunkat, az ő értékeihez való megtérésünket először átéltük. Nem egyszer fordul elő ilyen a Bibliában, így megy ilyen helyre vissza Jákob annak idején. Isten ezt az utat újra és újra az első szeretet helyszínére, kedves emlékek helyszínére megszervezi, ami számunkra egy kicsi fehér ház, már ki biztos emlékszik erre az énekre, dombon, az a kis ház, amiről, hogy húsan énekeltünk ifjú korunkban, ami az emlékek helyszíne, mennyire fontos az, amikor így megfáradunk néha imádság előtt, hallottuk ezt a gyönyörű Ézsaiási szakaszt, a legkülönbek is megrendülnek, és akkor az Úr megújítja őket, és nagyon sokszor úgy, hogy visz arra a pontra, ahol még lobogott bennünk a hit, az elképzelés arról, hogy Istennek szüksége van ránk, hogy az életünk fontos, helyünk van ebben a világban, valamit csak mi tudunk elvégezni igazán, és ez így volt ezen a pici kis helyen a világnak, ezen az aprócska pontján, nem akkora, mint a Balaton, talán mint a Fertőtó, akkora, csak kicsit mélyen át lehet látni könnyedén egyik partról a másikra. Annyi minden történt itt. Itt kerültek viharba a tanítványok Jézussal és Jézus nélkül is. Itt volt az, amikor Péter a vizen járt, és mennyi dolog visszaköszön, és eszébe jut, valószínűleg ezért ugrott be a vízbe ruhástul. Ja, ott messzelenül, vagy csak egy katyában halázgatott a társaival együtt, és mikor meghallja, hogy Jézus ott van, akkor szinte ösztönösen azt a mozdulatot megteszi, amit hajdan a viharzó tengeren, amikor azt mondta, hogy ha te vagy, mondd, hogy hozzád mehessek a vizekkel, vagy neki ment a viharnak, mert ott volt Jézus, és hát ugyanígy, amikor itt a kenyeret és a halat osztja nekik, Jézus eszükbe jut az 5000-ek megvendégelése, mert az is itt volt, ezen a parton. Amikor nem tudták, hogy mit csináljanak, hogy vendégeljék meg azt a nagy sokaságot, amely Jézust hallgatta, akkor azt mondta nekik az Úr, adjatok nekik ti enni. Tehát olyan tehetetlenek voltak, olyan erőtlenek is. Valami egészen csodálatos dolog bontakozott ki, hogy a végén mindenki jól lakott, és még maradék is volt. Jézus elkezdte egy kisfiúnak a felajánlott 5 kenyerét és 2 halát osztani, és most ez az emlék is visszajön, amikor a partra érve látják, hogy ott van Jézus tüze, a parázs, és rajta a hal, kenyér mellette majd hoznak ezekből a halakból is, amiket ők fogtak. Az imént. És hát a nagy élménye Péternek. A hegyi beszéd. Itt a parton volt az a tanítás, amikor egyszer Jézus, mert beleszorították a hallgatói a vízbe, annyian jöttek, és annyira közel akart mindenki Jézushoz lenni, hogy addig hátrált, még be nem kellett lépni egy halászhajóba, és egy kicsit eltávolodni a parttól. Az is persze képes beszéd is. Eltávolodni a parttól. A tanítványokat is megtanított erre eltávolodni a biztos alapoktól, bizonytalanra lépni azért, hogy az ő tanítványai lehessenek, és hogy az üzenet mindenkihez eljuthasson. És akkor ugyanígy, mint most, egy terméketlen éjszaka volt Péter mögött, aki halászott, nem lehetett rossz halász, tudta, hogy mit kell tenni, és volt bőségesen hal a tóban, és mégis ez lett a vége, hogy nem fogott semmit. Így indul ez a történet is. Együtt voltak, mondja az ige, és nem tudták, hogy mit csináljanak. Ez az igazság. Olyan zavaros volt ez a világ az elmúlt hetek, amikor az imádott mester bevonult Jeruzsálembe virágvasárnap, aztán a hideg zuhany, vagy nem is jó ez a szó, talán a szörnyű dráma, ahogy Jézust agyafurt ellenfelei kivégeztetik, és olyan nagy konszenzus van ebben a dologban, a hatalom oly készségesen viszi véghez, a római katonák oly szakavatottan teszik meg Jézus likvidálása olyan pillanatok alatt következik be, és utána a csönd, a sírbatétel, a homályos, lassan kibontakozó történetek arról, hogy még sincs elveszve minden, és még mindig ebben a nagy zűrzavaros, elbizonytalanodott világban ülnek együtt a tanítványok, jelenések, beszámolók, távolodások, közelítések hangulatában. Most éppen csak heten vannak együtt, talán nem azért, mert a többiek, a maradék négy olyan elfoglalt, hanem el vannak ők is bizonytalanodva, a legkülönbek is elbizonytalanodnak ebben a helyzetben. És akkor megszólal Péter. 8 megszólalás van ebben a kis szakaszban, ez most tűnt fel nekem igazán. Azt is mondhatnánk, hogy nem olyan jelentős dolgok, nem olyan nagy párbeszédek, amelyek ilyen végső nagy gondolatokat tartalmaznak. Ilyen hétköznapi féle beszélgetések. Ezek Simon Péter, hogy megtörje ezt a tehetetlen csendet, azt mondja a többieknek, hogy elmegyek halászni. Nagyon sokan ezt a megszólalást az engedetlenség jeleként kezelik. Én nem látok benne ilyet, mert azt gondolom, hogy az Úr az ő lelke által ösztönözte Pétert és a többieket, hogy erre az útra elinduljanak, mert találkozni akart velük, és hol máshol találkozna velünk, mint életünk eseményei között, azon a területen, mondjuk így, amihez értünk, amiben élünk, mozgunk és vagyunk. Péter nem ért igazán máshoz. És nekem tetszik, hogy ahelyett, hogy emésztené magát, ahelyett, hogy felelősöket keresne önmagán kívül azért, hogy miért lakultak így a dolgok, fogja magát, és amihez ért, azt elkezdi csinálni. Ha nincs jobb, akkor a magunk emésztése helyett menjünk el halászni. És ezt a megszólalást azért is tartom fontosnak, mert valahogy ezzel indul el a rég elejtett fonalnak a felböngyölítése. Így indult az is ott a Lukács 5-ben található szakaszban. Menjünk és tegyük azt, amihez értünk. És ennek a beszélgetésnek ott hajdan az lesz a vége. Jézus azt mondja, hogy jöjjetek és embereket fogtok halászni. Most nem mer Péter erre gondolni, hogy ő még egyszer embereket halászhat, mert méltatlanná vált erre a feladatra, mert elárulta a mesterét, gyáván kiszolgáltatta ő is ott a főpap udvarában. Elmegyek halászni, és a második megszólalás ebben a tanítványok kara, a kórus megszólal, másik 6 ember, elmegyünk mi is veled. Nincs nekik se ötletük, hogy mit csináljunk. De csatlakozunk valakihez, aki a maga ügyetlen, balkezes módján elkezdi fölgöngyölíteni az emlékeket, és bizonytalan léptekkel visszamegy a hajdani első találkozás meghatározó pontjára. És mennek, és annak rendje és módja szerint azonnal beszállnak a hajóba, nem haboznak, egész éjszaka kint vannak, és nem fognak semmit. Az, hogy nem fognak semmit, ez nem azt jelenti, hogy értelmetlen volt ez az út. Tehát van úgy, hogy nem tudjuk megoldani a problémát. Sem a magunkét, sem a közösségét. Nincs igazi eredmény. Tettük a dolgunkat, és mégsem kell azt mondani, hogy ez hiába való volt, hanem az ilyen gyümölcstelen tevékenységek is apró részeit képezik annak a folyamatnak, eseménysornak, amiben azután a végén összegyűjthetjük az értékeket, és asztalhoz telepedhetünk, és a vége egy meghitt közös lakoma lesz, amiben annyi minden feloldódik és helyére kerül. És amikor így a part felé csordogálnak a kis hajócskájukkal, és körülbelül 100 méterre vannak, ez a 250 könyök, ez 100 méter körülbelül, akkor ott a félhomályban meglátnak valakit a parton. János, ami narrátorunk visszatekintve már is mondja, hogy Jézus az, de azt is elárulja itt nekünk, beismeri előttünk, hogy nem ismerték meg. Mondhatnánk, hogy azért, mert félhomály volt, de megint csak eljutnak arra a pontra, hogy fel kell tenni a kérdést, hogy ismerjük mi egyáltalán ezt a Jézust? Ismerjük mi egymást és önmagunkat? Hol tartunk mi abban, hogy megkülönböztessük az ellenséget a jó baráttól? És így volt ez akkor a viharzó tengeren is, amikor Jézus elindult feléjük, akkor először azt hitték, hogy kísértetet látnak, és kétségbe esetten ordítoztak, mert megijedtek. És most ebben a félhomályban sem tudják pontosan, hogy félnek-e tőle, vagy együtt fognak vele menni, bízhatnak-e benne, megbocsát-e, számít-e rá, komolyan vesz bennünket, vagy elítél. Igaz az, hogy nem azért küldte Isten az ő fiát, hogy kárhoztassa ezt a világot, hanem hogy megmentse. És ezeket újra tisztázni kell magunkban, mert oly nagyon eltávolodtunk attól az időtől, amikor minden ment, mint a karikacsapás, amikor ördögöket üztünk ki, és jöttünk lelkesen beszámolni az Úrnak. Ahhoz képest annyi minden megváltozott, és most újra kell valahogy azonosítanunk a magunk számára is Jézust, hogy vajon ellenség, vagy jó barát. És akkor halljuk a harmadik megszólalást. Ami így kezdődik, hogy fiaim. A görög szó itt, érdemes volt megnézni a görög szöveget, mert nem egyszerűen fiaimat mond. Tehát ahogy én is Gazsinak, Ábelnek azt mondom, fiaim, hanem egy ilyen beszélő forma van itt, a fiacskáim. Sőt, még egy apró dolgot hadd áruljak el itt, hogy ugyanez a szó összefüggésben van a taslival, a nyaklevessel, a tanítással és a nyaklevessel. Tehát az életkor ez, amikor hát nem tudom, Bandika, Gáborka, Zsoltika megpróbálnak cselekedni a világban, de hát olykor az apának az jut eszébe, hogy egy kicsit a engedelmességre a nyaklevess által kell rászorítani őket, de azért sok kedvesség van ebben. Tehát egy barackot a fejükre nyom valaki, és emlékezteti őket, hogy valahol eltévedtek, és nem abban az irányba kellene menni. De nagyon sok kedvesség van ebben. Tehát fiacskáim, ahogy János a levelében is mondja, hogy fiacskáim, itt az idő, ne tévedjetek el, ne menjetek mellé. De az is benne van ebben, hogy nem kezelünk benneteket olyan felnőttekként, akiknek számot kell adni a döntéseikről, hanem akikkel szemben egy kicsit lehet elnéző is az ember. Ebben a megszólításban benne van az, hogy akármit csináltatok, ha szanaszét szaladtatok, ha letagadtátok, hogy Jézushoz tartoztok, hát ez is egy kicsit olyan a fiacskáknak a kiforratlan jelleméből adódik, hogy ugye úgy van a gyerekeknél is, hogy nem olyan nagy ügy, hogy olykor egymást elárulják, vagy összeverekszenek. Felnőttektől ezt nem fogadjuk el igazán. Nincsen ebben semmi lekezelés, hanem egy bátorító üzenet, hogy lehet újra kezdeni. Ha olyanok nem lesztek, mint a fiacskák, mondja Jézus, ugyanez a szó szerepel ott is, felnőtteknek mondja akkor is Jézus, hogy legyetek fiacskák. Olyanok nem lesznek, mert nem csak nyaklevesre érett gyerekekről beszél, hanem olyanokról, akikkel kapcsolatban reméljük, hogy jó irányba fog az életük alakulni, és most kezdhetjük újra fiacskaként. Ha újonnan nem születtek, mondja ugyanennek az evangéliumnak a harmadik részében, egy idős, meglett bölcs embernek Jézus, ha nem lesztek fiacskák megint, nem láthatjátok az Isten országát. Halld meg, hogy nem egy sötétből előbukkanó, téged leleplező bíró áll előtted, hanem valaki, aki újra esélyt ad, hogy kezd az egészet előről, felejtsük el azt, ami történt, borítsuk be a szeretet és az átvállalt felelősség jóságával, és hadd kezdődjön minden tisztán előről, ahogy a ma született csecsemő, a mai vasárnapnak egyébként ez a neve, kvázi modogeniti ma született csecsemők, tiszta és hamisítottan terüken vágyakozzatom. Tehát szólt nekik Jézus, fiacskáim, van-e valami ennivalótok? Hajdan ugye egy fiacska volt, aki az öt kenyeret és a két halat odaadta Jézusnak, de ezeknek a fiacskáknak most meg kell szólalni, ez a negyedik megszólalás ebben a történetben, hogy a kórus megint felcsendül. És egy egyszerű kis szerepük van, a kórus ezt kiáltja, nincsen. Igen, Jézusnak be kell újra és újra vallanunk, hogy szakértelmünk ellenére, annak ellenére, hogy annyi mindent megtettünk, és éppen itt ezen a helyszínen, annyi mindenben együtt voltunk Jézussal, oly sok minden történt, de nincsen semmi, amit az embereknek adhatnánk. Ugyanúgy, ahogy az öt kenyér és két hal kiosztásakor be kellett vallanunk. Uram, nincsen semmink, amit valahol felfedeztünk, az se a miénk, egy fiacskának a kenyere és hala. Uram, bevalljuk neked azt, hogy üres a kezünk, és nem tudjuk a megoldást. Nem tudjuk. Annyira büszkék vagyunk felnőttként. Olykor gyerekként kell lennünk, hogy beismerjük, hogy nem megy nekünk, hogy megbuktunk, hogy nem látjuk a kiutat, nem tudjuk megmondani, hogy mi fog történni. Említettem, talán engem is sokat faggatnak mostanában, hogy mi lesz iskoláinkban, intézményeinkben, és amikor azt találtam mondani, hogy azt meg tudom mondani másodpercre pontosan, hogy mikor kell fel a nap, mert Isten kiszámítható, hogy mi lesz holnap intézményeinkkel, azt azért nem tudom, mert nem kiszámítható azok, akikkel szemben állok, de ez csak az egyik dolog, amikor én is átélem azt, amit Péter és a többiek. És meg kell vallanom az Úrnak, hogy nincsen elképzelésem arról, hogy mit adhatnék másoknak. És akkor megint Jézusnak adjuk át a szót, az ötödik megszólalás ebben a történetben, megint az övé. És ugyanazokat a szavakat mondja, mint évekkel ezelőtt. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldala mellé. Ez nem politikai irány. Csak a többet nem politizálok ma, de az biztos, hogy ez nem ezt jelenti. De a jobb kéz felől lenni, az mindig minőségi oldalt jelent a Bibliában. Az Úr jobb keze felől állni, vagy megszólítja a jobb keze felől lévőket, akár csak a lator, aki a jobb keze felől van. Egyszer talán említettem egy kedves öreg kollégát, aki 50-es években a rádió ige hirdetésében visszaadták neki a kéziratot a cenzorok, hogy túl sok rosszat mondott a bal kéz felől álló latorról a keresztfán. No mindegy, hát a jobb kéz. A jobb kéz felől lévő latorot is a történetben, hogy könnyebb legyen nekünk megjegyezni. És itt is Jézus, vessétek ki a hajó jobb oldala felől, és találtok. Most ebben a történetben az, hogy jobb kéz felé van az eredmény, ez azt jelenti, hogy az eddig ösztönösen, vagy a szakma szabályai szerint alkalmazott megoldás az, amiről ki kell derülnie, hogy nem minden múlik a szakértelmen, a logikán, azon, ahogy mi elgondoljuk, hogy ennek így kell történni. Így törvényes. Nem történhet másképpen, mert minden tapasztalat és minden szabály ezt mondja. Ez a másik oldal, ez Jézusnak ez a hit és ígéretek szerinti oldala. Nem biztos, hogy minden a logikán, a tapasztalaton, a kőbevésett törvényeken múlik. Van tere a kegyelemnek, a kockázatnak, a hitnek. Próbáld meg áttenni a keresést a hitnek az oldalára, arra az oldalra, amit Jézus javasol. És ez mindig, korábban is így volt, most is így van, és örökre így lesz, hogy amíg hitünk ezekben a történetekben vizsgálik, nagyon szeretem Jézus példázatai közül a mustármagnak a példázatát, ami kisebb minden maguknál, mondja az ige, egy tűhegyes ceruzával ejtett pont méretű a mustármag, összetéveszthető a porszemmel. És Jézus azért mondja, hogy ilyen az Isten országa, mert arról szól ez a példázat, hogy rajtad múlik, hogy legyőzöd-e azt a kételkedésedet, hogy van-e ennek a dolognak egyáltalán értelme. A hit nem jelent más, mint azt, hogy dobd már el azt a magot, és engedj át innentől kezdve annak a folyamatnak, amit nem tudsz befolyásolni. Tedd meg, vagy bejön, vagy nem jön be. Aztán utána még rakosgathatod a megrendült hitedet, összetölt hitedet össze megint, ha mégse jön be a dolg. De miért ne próbálnád ki? Csak azt kéri, hogy próbáld ki, hogy kezd előről, hogy higgy megint abban, hogy Isten szeret, hogy szüksége van rád, hogy terve van veled. Miért ne dobnád ki azt a hálót? Miért ne kapaszkodnál meg újra benne? Miért ne hagynád, hogy ott ezen a nulladik ponton megint elkezdődjék valami, és nem foglalkoz azzal, hogy mennyi minden vált így semmivé, minősítette a bukásod, a vele való szembefordulásod, az eddigi jó dolgokat. Nem mondom azt, hogy nem baj, de nézz előre, és hallgass az Úrra, és dobd ki azt a hálót azon az oldalon, amelyen ő mondja. Kidobták a hálót, és valamiben megakadt, úgy tűnt nekik, mert nem a hajó húzta a hálót, hanem a háló kezdte a hajót húzni. És ilyen dolog is történt velük, pontosan így történt ez korábban. Nem találtak erre magyarázatot. És akkor jön a hatodik megszólalás, tanítvány, a történet leírója, János az, aki megszólal. Nem Péter ismeri fel az Urat, vagy hogy is mondjam, ő neki még nincs annyi ereje, hogy azonosítsa a történetet. Ő még ösztönösen cselekszik, de ezért jó, hogy így együtt vagyunk, hogy tegnap is társaságban valaki, aki önmagát nem hívő emberként azonosít, és megkérdezte tőlem, hogy hogy állunk a dolgokkal, és mondom, hogy elég rosszul, megintett engem, hogy hát miért nem hiszem, hogy jó lesz ennek a dolognak a vége. És hogy nem szégyellem magam, hogy borulátóan ítélem meg a helyzetet, és higgyem el, hogy és igen, szégyenkeztem. Ugyanígy Péter az első tanítvány, és nem ő neki jut eszébe, hogy Jézus az, aki ott van. Most lehet, hogy nem véletlenül van itt, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett, mondja itt az ige. Tehát valaki, aki benne a szeretet, a hit mellett még egy ugrást meg tudott tenni, akiben nagyobb volt a szeretet, mint az önvád és egyéb gátok, amik Pétert visszatartották. És itt van az, hogy Péter hajnalkomló beugrik a vízbe, hogy ő érjen először oda Jézushoz. Sokan megállnak a mellett, hogy miért pont 153 hal volt a hálóban, és ilyen elmés, semmire nem használható magyarázatok vannak. A Péter nevének a számértéke 76, vagy az iktüsznek, ami a halat is jelenti egyébként, annak meg 77 a számaránya, és akkor ezekről próbálnak kombinálni arra, hogy így jön ki a 153. Nem akarom mutatni a testvéreket azzal, hogy még mi mindent találnak ki. Az egyik legszellemesebb megoldás az, hogy abban az időben ennyi féle hal volt állítólag ismert a korabeli biológusok előtt. Mintha azt akarná Jézus mondani, hogy tegyetek tanítványokká kell minden népeket, mindenféle embereket, a világ összes népei számára. Vigyétek el azt az üzenetet, hogy az Isten nem haragszik, hogy szüksége van rá, hogy szeret bennünket, hogy fiacskái vagyunk, akiket, mint az Atya, újra és újra, csak másért nem is azért, mert ő az Apjuk és szereti őket. Újra és újra elindítja az élet felé, újra és újra megbízik bennük, és megint gyönyörködni akar, és örökösévé akarja őket tenni. A további megszólalások, hozzatok a halakból, gyertek, ebédeljetek, talán át is ugorhatjuk, és azt mondhatjuk, hogy valahogy nem a rendkívüli dolgokban, nem egy megbobbonázó és lenyűgöző műemlék falai között hangzanak el ezek a szavak egy piknik alkalmával. Még csak nem is valakinek, a neves embernek a házában, hanem ott úgy üldögélve a tónak a partján. Együnk együtt, gyertek, ebédeljetek, és ugyanúgy, hogy az Emmausi tanítványok, akikről a múlt vasárnap beszéltünk, ugyanúgy a mostaniakban is így rendeződik el a dolog. Az a Jézus, aki megtöri nekünk a kenyeret, aki asztali közösséget vállal velünk, mert ez több, mint közös étkezés, ez a bizalomnak, az együvétartozásnak a jele, hogy ugyanabból a kenyérből törünk. Igen, nem számolja fel a közösséget, semmi kisiklás nem eredményezheti ezt. Ez az üzenetünk, és nem akarunk ezen változtatni, hogy Jézus megtöri a kenyeret, és adja nekünk, velünk van, függetlenül attól, hogy milyen utat jártunk be az első találkozástól. Igen, életünk egy következő pontján megint ott áll, megint lehet fiacskásként kezdve elindulni és megérkezni, ki tudja mikor, oda vele, arra a helyre, amiről ugyanebben az evangéliumban azt mondja, atyám házában sok lakóhely van, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, aztán elvizlek titeket, hogy ahol én vagyok, és ott legyetek. Efelé vagyunk útban, Isten segítsen meg bennünket. Amen. Imádkozzunk!
Köszönjük neked, mindenható és örökkévaló Istenünk, mennyi édesatyánk, hogy szóltál hozzánk most is. Köszönjük neked, hogy a üzeneted hozzánk minden napon, minden percben. Köszönjük, hogy a tanítványok történeteit is ismerhetjük, amelyet beláthatjuk az ő emberi dolgaikat, kérdéseiket, hitetlenségüket is, mert valit előtted mi is, hogy hitetlenek vagyunk, amikor te köszönjük, hogy a hit győzedelmeskedhet, és a te szabadra kivethetjük a hálatot, ahol te mondod, te megmutatod, hogy melyik úton járunk, és jössz velünk, együtt ezzel a hittel indulunk a következő héten is. engedd, hogy érezzük a te jelenlétednek az áldásait minden keresztben.
Amen. Isten tiszteletünket a 30. dicsérettel fejezzük be.
Az úrcsodáson mindig, hogy az életre van, hogy az életünk harmadik